Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Audienciát tartotta a bíborosoknak a csütörtökön megválasztott új katolikus egyházfő, 14. Leó pápa. Megerősítette, nevét az ipari forradalom idején a munkások jogaiért és a társadalmi igazságosságért küzdő 13. Leó, valamint a mai kor digitális forradalma miatt választotta. Az ártajtók mögött zajlott találkozóról a Szentszék csak a pápa beszédének szövegét közölte. Már működnek az új katolikus egyházfő közösségi oldalai is. 14. Leó pápát május 18-án iktatják be tisztségébe a római Szent Péter téren. Moszkva a nyugati vezetők felszólítása ellenére elutasítja a 30 napos tűzszünetet, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök mindaddig elutasítja a 30 napos fegyvernyugvás lehetőségét, amíg a nyugat nem állítja le a fegyverszállításokat Ukrajnának. Előzőleg közös nyilatkozatban szólította fel Oroszországot egy teljes és feltétel nélküli 30 napos tűzszünetre hétfőtől a francia államfő, a német kancellár, valamint a brit és a lengyel miniszterelnök Kijevben. Erről az amerikai elnököt is tájékoztatták telefonon. Ha Vlagyimir Putyin elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonja maga után. Olvasható az Inforádió oldalán. Telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral az RMDS elnökével a magyar kormányfő. Erről Orbán Viktor szombat kora este posztolt a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt közölte, egyértelművé tette, hogy Magyarországról semmilyen módon nem kívánják befolyásolni a romániai elnökválasztást, és a magyar kormány meghatározónak tekinti az RMDS álláspontját. Orbán Viktor pénteken Tihanyban a kereszténységgel összefüggésben elismerően szólt a szélsőjobboldali román elnökjelöltről, amire később Kelemen Hunor kemény szavakkal reagált. Enyhítette a korlátozásokon kívüli területeken a száj- és körönfájás miatt hozott intézkedéseket a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több intézkedést meghosszabbított, de a korlátozott területeken kívüli térségben már engedélyezi a fogékony állatokat bemutató vásárok szervezését. A Nébih arra figyelmeztet, hogy a száj- és körönfájás továbbra is rendkívül magas kockázatot jelent a magyar állattartók számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség a légiutasok jogainak védelmében is. Palócz André hangsúlyozta, bár jelenleg is léteznek uniós szabályok, ezek gyakran nem nyújtanak elegendő védelmet a késések, járattörlések vagy beszállási problémák esetén. A kormány ezért május 23-áig fogyasztóvédelmi konzultációt indított. Elismeréseket vehettek át a mentők napja alkalmából a mentő dolgozók. Országszerte 1700-an kaptak kitüntetéseket. Közülük 200-an az országházban vehették át az elismeréseket. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 77. Magyarországi Szervezet életmentés elindulásának pedig 138. évfordulóját. Végül az időjárásunkról. Frontális felhőzet vonul át az országon, északkeletről dél felé haladva. Az átmeneti felhősödést követően észak felől aztán csökken a felhőzet, de marad a felhős idő. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon elvétve várható eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a Tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot, sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss, tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan egy ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajasgaluskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet alulról, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük, és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk, készíthetünk egy tárkonyos ragulevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, az 20 évvel ezelőtt főztünk, Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaruska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.
Visszahúz. Ez a remegő kisztán, 1000 éve keresi a társát, felmegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágynál? Mi lesz, ha már nem lesz kivárt, engem sose láttál? Spekulatív ez a szív, ez az érzelem, visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem. Minden, ami szép és minden, ami nem, minden, ami jó, is belátszik, most ködösen az én vagyok.
Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékbe ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt minden simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen, és ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolatot is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt, nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
sajtokkal játszhatunk.
Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzá keverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába. A tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsülte, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őszgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békönszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békönszalonnám, otthon volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
Nekem is van a kertben két bodza bokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be. Ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűzőnapra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teját kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes rááldozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
szét utána, fog csapódni a konyhában.
Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kiló cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk. És amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükkszentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Bartók Beáta vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket Bükkszentkeresztről, ami Magyarország második lebönfekvő települése Mátra Szent Imre után, mint nemrég megtudtam. Festői szépségű faluban beszélgetek most Klára nővérrel, húsvét után vagyunk, a pünkösdi időre készülünk. De ez az időszak úgy gondolom, hogy leginkább az első áldozók, illetve a bérmálkozók számára a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen a Szentlélek kiáradását várjuk. Az első áldozók és bérmálkozók számára szeretném, hogyha egy kis útravalót, egy kis segítséget mondanál.
Ugye a karácsony és a húsvét az nagyon ismerten nagy ünnep, de a pünkösd az picit, mintha árnyékban lenne, pedig valójában az egyház születésnapja. És nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestesülés ünneplésével a karácsonykor és a húsvéttal, a megváltásunk beteljesítésének az ünneplésével. És a szép és biztos nem véletlen, és nem csak praktikus oka van, hogy ilyenkor van sokszor első változás, és aztán bérmálás, és hogy erre készülhetünk nem csak azok, akik most részesülnek benne, hanem azok is, akik együtt ünnepelnek. Azt gondolom, hogy ha az első áldozásra nézek most először, hogy Isten Jézusban egy olyan szerelmi vallomást és gesztust tett felénk, ami emberileg teljes mértékben utánozhatatlan, az, hogy a szeretetében saját magát adta. Tehát a testét, vérét, és aztán a pünköskor még erősebben megünnepeljük, hogy a saját lelkét adta nekünk. Igazából már a teremtésben, de ebben a formában, hogy az utolsó vacsorán egy elővételezte a kereszt halálát, és már azt mondta arra a kenyérre, hogy ez az én testem. Értetek, adom, hogy valójában ez a teljes odaadása, hogy ezt megehetem, az Istenemet, a kozmosz urát, aki a mindenség alkotója, és aki a semmiből minket megteremtett, most is fenntart és visz be az örök életbe, hogy ő ezt így kitalálta, hogy magát így táplálékul adja a kicsi teremtményének, az embernek. Ez egy óriási szeretetgesztus. A házasságban is van egyesülés, és nagyon nagy dolog, mert a kettő lesz egy testé. De ez a mélységű egyesülés, amit Isten kínál fel az ő teste számára, az egyház számára, ez utánozhatatlan. Mondja is az emberi, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek. És hogy ez is összekapcsolódhat ezzel, hogy igen, mi nálunk egy kisbabánál látjuk, hogy mindent visz a szájához, hogy magáévá tegye, hogy megismerje, hogy belsővé tegye, és forgatja, és hogy befogadja. És mi is azt gondolom, hogy nem csak tudunk sok mindent Istenről, Jézus is sokat tanított, meg jeleket adott kívül is, hanem azt akarja, hogy kívülről, belülről összekapcsoljon minket az élettel, a szeretettel, önmagával. És nem azt akarja csupán, hogy kövessük őt, hogy utána menjünk, vagy mellette legyünk, vagy ő mellettünk, hanem ez az egymásban lét, hogy maradjatok én bennem, amit János annyit hangsúlyoz, János evangelista, hogy maradjatok én bennem, mint a szőlőtövön a vesszők, hogy termést hozhassatok, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt gondolom, hogy ez az egymásban lakás, amit Isten így megad, hogy hozzánk költözik, bennünk lakik a szívünkben. Ez az oltári szentség révén, hogy a testét ebben a formában is adja, ez egy különlegesen nagy titok, és igazából csak kapizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy aki a csillagokat, a galaxisokat teremtette, bennem tud lakni, hogy én őt tényleg megehetem, és hogy ő ettől nem fogy el, hanem minket éltet, tehát minket kelt életre táplálék által. Ő azt mondta, hogy az ő eledele az, Jézus többször mondja, hogy teljesítse a mennyei atya akaratát, ez az ő tápláléka. Mikor a szamariai asszonnyal beszélt ott a kútnál, és jönnek a tanítványok, hozzák az ennivalót, és akkor mondta, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. És ez az atya akarata. És hogy valójában nekünk is ez a táplálékunk, igazán akkor vagyunk jól tartva, hogyha az Isten szándékával, akaratával tudunk egyé válni. És hát úgy látszik a kinyilatkoztatásban, hogy ez az ő szándéka, hogy még meg is tudjuk őt enni. És erre készít fel egy első áldozás, minket az első alkalom, amikor ez történik a gyermekek, vagy ha felnőtt, akkor ő ezt azért sokan nagyon ünnepélyesnek tudják is látni, megélni, és szép, ha ez így tovább tud folytatódni, hogy ez ne legyen egy negatív értelmevet rutin, hanem minden alkalommal valamennyire tudjunk ráhangolodni és rácsodálkozni, hogy ez minden csak nem természetes, hogy ezt megkaphatjuk.
Ugye a keresztség után következik az első áldozás, aztán a bérmálkozás. A Jóisten fokozatosan készít fel bennünket tulajdonképpen a keresztény nagykorúságra. Amikor az első áldozás történik, akkor a gyermekek úgy nagyjából ugye olyan 10-12 év körüliek, vagy 11 év körüliek. Hogy tapasztalod, hogy ez az életkorban mennyire tudják ők ezt felfogni, hogy a Jóistent ők magukhoz vehetik?
Igen, különböző az életkorban, akik még hamarabb vehetik, már harmadikos, negyedikes korban. Azt gondolom, hogy ebben a korban egy értelmesség már, ami megengedi azt, hogy ők valamennyire közel kerüljenek ehhez a titokhoz. Mély felnőtt hitük nincsen szerintem általában, hanem van egy gyermeki hamvas. Azt mondhatom, hogy olyan hit, ami nyitott a titokra. Egy lehetőség, hogy szemlélők legyenek, hogy szemlélődők, mert kevesebb még a gyermeknek a gondja, talán a gondolata mindenen, és ezért én másképp tud rácsodálkozni még a titokra. És hiszem, hogy nagyon sok gyerek, jól lehet, nincs még komoly felnőtt hite, de valamit az eukarisztiának a valóságából nagyon is fog. Talán másikon nem feltétlenül racionális módon, hanem sok más szempontból, intuitív módon, akár érzelmileg, maga gyermeki tisztaságában. Tehát látom szépségét annak, hogyha egy gyermek megkaphatja. Az már egy nehezebb kérdés, hogyha nincsen támogató közege ehhez, akik ennek a titoknak a nagyszerűségét tudják kicsit segíteni körülötte, és támogatják abban, hogy járjon Szentmisére, és az első áldozást kövesse aztán a többi szép rendszerben, vasárnaponként legalább.
Erről is jutott eszembe, hogy ugye sokan vannak, akik talán még gyermekkorukban, vagy a szülőkkel esetleg, vagy nagyszülőkkel, vagy szomszédokkal eljárnak misére, de hogy majd aztán felnőtt korban, vagy már tinédzserkortól sokan vannak, akik esetleg eltávolodnak egy kicsit ettől, és nem is járnak annyit gyónni sem, aztán végül áldozni sem, és templomba sem. De hogy ugye mindenki számára ott van az az öröm hír, hogy a Jóisten bármikor vár minket vissza, és szeretné akármikor, hogy visszataláljunk, és ismét elmenjünk, gyónjunk. Ide kapcsolódik, hogy van olyan ismerősöm, akitől hallottam, hogy nem mert elmenni ismét gyónni, mert attól tartott, hogy esetleg nem meri kimondani, mint gyermekkorában olyan őszintén azokat a vétkeket, amiket azóta ugye elkövetett. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy bemegyek a gyóntatószékbe felnőtt fejjel, és hogy egy másik felnőttel találkozom, és nehezen tudja ezt azonosítani azzal, hogy de hát az a felnőtt, az, akinek én beszélek, az a pap, az a Jóisten szócsöve, tehát, hogy tulajdonképpen nem a papnak mondom a vétkeimet, ő csak ott ül, és ő a Jóistent képviseli, és hogy ez egy olyan gyónási titok, ugye, ami nem mehet tovább, ha ő nekik is mondaná néhány segítő és támogató szót.
Igen, nem véletlen, hogy az első áldozás előtt ugye van egy első gyónás, és ezzel a beavatás szentsége így egyre teljesebb, mert hát végső soron a szentség, úgy mondhatnám, hogy az ős szentség az maga Krisztus, az alap szentség az egyház, mert általa leszek szoros megszentelő kapcsolatban Krisztussal, és ez a hét szentség, amit tanulunk, tudunk, valami olyan, mint a prizma által a fehér fény szivárvány színekre bomló egysége, ez akár egy ilyen hét, a teljesség száma is gyönyörű színeiben megjelenik a Krisztus, mint ős szentség, az egyház, mint alapszentség, és tényleg ebben a kiengesztelődés szentsége egy óriási adomány. Fontos leporolni ezeket az evangéliumi igazságokat, hogy ez egy óriási dolog, hogy én megvallhatom őszintén a bűnömet, legyen az bármilyen bűn, és én akkor ma született bárány tisztaságúvá válok, egyszerűen azért, mert Jézus, a mennyei atya, a Szentlélek ezt így akarta, hogy egy papon keresztül, az egyházon keresztül, aki különben anya, tehát anya szent egyház, hogy én én kapjak egy vele való teljes tiszta egységet. És ez az igazság, tehát Isten felől nézve, az angyalok felől nézve, a szentek felől nézve. És hát hozzá kell tegyem, még a sátán is jól látja ezt, hogy mi ekkora tisztaságot kapunk. Csak a kis ember, kis vaksi látása, vagy homályossága ezt elfelejti, vagy nem fogja az adást. Valójában az történik, hogy mindent elenged nekem is, ha látom ezt a nagyon nagy jó hírt. A nagyon nagy jó hír az, hogy végtelenül szeret Isten, tényleg a képére alkotott, tényleg eltörölt mindent, egyet kér, hogy legyünk alázatban, tehát valljuk meg, ne hazudozzunk magyarul. Tehát, hogy valljuk be a dolgokat, legyünk egyenesek. Forduljunk hozzá bizalommal. És akkor ő mindent elenged. Tehát, aki a csillagokat teremtett, annak nem probléma a mi bűnünk. Tehát komolyan nem ütközik akadályba általa. Abba mi botlunk bele, valójában mi sebesülünk meg tőle. Isten pedig kész elengedni. És hogyha erre gondolok, hogy csak ennyit kér, mint kicsit, mint a vaknál, mikor a Siloé tavában mondta, hogy ott botorkáljon el oda, még meg is kente sárral a szemét János evangéliumában, és menjen el, szépen fürödjön meg abban a vízben, és aztán ott megnyílt a szeme. Ráadásul az vakon született volt. Tehát ez a szentség ilyen, hogy ha én elbotorkálok, úgymond a gyónásban, mint nem egy óriási kérés, hogy akkor vald meg. Nem véletlen, hogy van benne emberi közvetítés. Tehát Isten egyáltalán nem csak maga és az ember között akarja ezt így a fellegekben úgymond elintézni, a levegőben, hanem ez nagyon fontos, hogy Isten szeretete mindig megtestesül. Tehát ezért van egyház, ezért van vasárnapi szentmise, ez egyáltalán nem egy fölösleges dolog, ezért van krédó, egy hitvallás, amit elmondunk szépen hangosan. Ezek mind olyan dolgok, amitől remeg a pokol. Mi meg bagatelizáljuk emberek sokszor. Pedig nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk, úgy mint a leprásnak meg kellett magát mutatni annak idején a papoknak, és ott mondták ki róla, hogy megtisztult, hogy ha meggyógyult valóban, és akkor fogadta vissza a közösség. Hogy nagyon fontos volt, hogy az a vak kész volt elbotorkálni, sárral megkent szemével, a Siloé tavába, vagy az Elizeus prófétához, mikor elment a szíriai Námán leprásan, megmondta, hogy fürödjön meg a Jordánban. És akkor dühös lett, mert nem úgy kezdett gyógyítani Elizeus proféta, ahogy ő elképzelte, hogy majd kijön, majd oda teszi a kezét a sebb fölém, és majd ilyeneket mond meg olyanokat, és ő meg azt mondta, hogy menjél el, fürödj meg. És mondta, hogy jobb folyóink vannak nekünk, mint a Jordán. Úgyhogy először majdnem megsértődött, és rábeszéltük, hogy tegye csak meg, és ő meg ott tisztult meg ebben a alázatos gesztusban, hogy alámerült. És nekünk is kell egy ilyenfajta alázat, ami realizmus is egyben, hogy úgy alámerülünk ebbe a kérésbe, hogy te menjél el, botorkálj el oda, ahol van egy pap, akit Isten erre felhatalmazott, aki különben ugyanúgy jár gyónni, mint mi, mint bárki más, mert kell neki, ugyanúgy ember, és épp ezért nagyon is tudja, és megértő tud lenni. És ugye elbotorkálok oda, és elhiszem ezt a gesztust, hogy Isten ezen keresztül mindent elenged. És ilyen értelemben nem okoskodok, hogy miért nem úgy, miért nem amúgy, ezt tisztít meg, hanem látom azt a csodát, hogy ekkora dolog történik, hogy teljesen tiszta leszek, annyira, hogy Isten nem emlékezik utána a bűnre, és nekem se szabad, hozzáteszem. Most nem is az a gond, ha emlékezem, hanem az, ha én továbbra is azért bántom magam, vagy szégyellem, vagy vádolom. Akkor az azt jelenti, hogy a szentségnek az igazi gyümölcsét nem fogadtam be. Hogy én ott szent leszek utána. Tehát ez nem egy túlzó kifejezés, ezt jelenti a szentség. Tehát engem ott összeköt Istennel, megszentelő kegyelem állapotába kerülök, és ezt a nagyon örömhíres oldalát látom a gyónásnak, akkor nem akadok fenn ilyen apróságokon, hogy pontosan ki az a pap, vagy milyen az a gyóntatószék, meg hány éve voltam, vagy hány hónapja voltam, akkor nem ezek lesznek a hangsúlyosak, hanem hogy megyek, mint ahogy az ember egy betegségben is, ha észreveszi, hogy előre halad egy betegsége, akkor nem vár sokat jó esetben, hanem kezelés után néz. És akkor ez is ilyen, hogy én nem várok sokat, hanem elegem van az egoizmusomból, a bűnömből, és oda megyek, ahol ezt el tudják venni. Tehát én bátorításul ezt tudom mondani, hogy az örömhírre függeszteni a tekintetet, mi is történik itt. És akkor én utána nem tartárolom már azokat a bűnöket. Az lehet, hogy valamennyire emlékszem, de akkor az már csak arra jó, hogy tanúja legyek Isten irgalmának. Nyugodtan emlékezhetek éppen, csak akkor arra emlékezzek, hogy na ezt törölt el nekem az Úr. És ahogy ismerős az a szentírási rész, ahol 10 000 talentumot enged el az Úr az egyik szolgájának, és így nem kell a családjával együtt eladni őt, és visszafizettetni nem is lehetne, mert egy államadossággal felér, és utána ő valahogy elfelejti ezt az irgalmat, hogy ez egy óriási elengedés volt, tartozás elengedés, és kimegy valahogy, nem tudom, hogy de kiment a horizontjából, a fókuszából, és aki neki 100 dénárral tartozott, elkezdte folytogatni, hogy adja meg. Az se volt kis pénz, de ehhez képest óriási különbség, sokkal kevesebb, mint amit neki engedtek el, és a társai elszomorodtak, és elmondták az Úrnak, hogy mi történt. És hogy erre kell nagyon vigyáznunk, hogy egyrészt, ha Isten nekünk teljesen elengedte, akkor engedjük el mi is magunknak. Én nem tolhatom fölé magamat Istennek, hogy te ugyan, Uram, megbocsátottál, de én nem bocsátok meg magamnak. Na, és a többiekét is elengedni, mert akkor, ha abból élek, abból az örömhírből, hogy nekem minden tartozásomat elengedték, akkor tudok nagy lelkű vagy ilyen irgalmas, egy részvétel lenni mások iránt, akkor nem fogom folytogatni ítélkező módon a másik embert.
Arról nem is beszélve, hogy amikor sikerül letennünk a Jóistennek a bűneinket, akkor utána nem csak egyszer-kétszer, hanem ahányszor csak lehet, minden nap vár minket, akár a szent misére, akár a szent áldozásra, és ez olyan megerősítést tud adni a mindennapokban. Tehát nekünk, katolikus keresztény embereknek van ez a lehetőségünk, hogy a Jóisten testét magunkhoz véve megerősödjünk általa, és minél többször sikerül áldoznunk, ugye, annál többször érezzük át, illetve annál közelebb vagyunk a Jóistenhez.
Igen, és olyan szép ez a kiengesztelődés szentsége, a gyónás, hogy valójában, hogyha így megfrissülünk a megszentelő kegyelemben, akkor utána bátran mehetünk áldozni, akárhányszor megyünk szentmisére, tehát nem kell minden áldozás előtt gyónni, ha csak nem olyan súlyos bűnt követtünk el, ami ezt indokolja, de hogy bátran menni, újra meg újra magunkhoz venni, mert ez az arándokok eledele. Ez nem egy ilyen jutalom, hanem egy ingyenes ajándék, hogy Jézus a testét adja, és úgy ingyenes, hogy neki a vérébe, halálába, életébe került. Nekünk ingyenes, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeltük, viszont fontos az a kicsit erre is érthető, az a mennyegzői ruha, amit a belépéskor a mennyegzőre hívó házigazda ad minden vendégnek, hogy vegye csak föl, úgy ünnepeljen, és nekünk ezzel kell belépni erre az eukarisztikus lakomára valójában, hogy megtisztuljunk, hogy legyen bennünk a bizalom, legyen bennünk a kegyelmi állapot, amivel vehetjük magunkhoz Jézust, mert ő tudja, hogy ez szükséges az együtt ünnepléshez, hogy ne az ítéletünket vegyük magunkra. Tehát azért van ennek egy sorrendisége, de nem azt jelenti, hogy aki rendszeresen gyónik, például havonta, másfél havonta, hogy akkor annak minden áldozás előtt gyónia kéne, hanem nyugodtan közben áldozhat, mondom, ha nem követett el olyan bűnt, ami ezt akadályozná.
Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükk-Szentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgettünk, mely beszélgetés folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Thank you. a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!